Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború és a béketárgyalások legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most elsőként arról lesz szó, hogy Magyarország a jó kínai-amerikai kapcsolatokon érdekelt, erről beszélt Pekingben a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kínai nagyvállalatok képviselőivel is tárgyalt, Varga Mónika összefoglalója.
Miután részt vett a kínai győzelem napi ünnepségen Pekingben, Wang Yi kínai külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter beszámolója szerint 2020, 2023 és 2024 után 2025 első fél évében is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra. Az Európában zajló öt legnagyobb kínai beruházásból négy Magyarországon van folyamatban, és az elmúlt esztendőben az Európába irányuló összes kínai beruházás 31%-a Magyarországot célozta, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, az év első felében 5%-kal növekedett a két ország közötti kereskedelmi forgalom, és rekordot döntött a Magyarországra érkező kínai turisták száma. A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatokra pedig a kínai kormány is modellértékűként tekint, húzta alá Szijjártó Péter.
Készen állunk arra, hogy továbbra is a legkedvezőbb feltételeket biztosítsuk az Európai Unióban a kínai vállalatok beruházásainak. A célunk az, hogy továbbra is Magyarország legyen a kínai beruházások első számú európai célpontja. Az elmúlt 11 évben 62 nagy kínai vállalati beruházáshoz adtunk támogatást, és a mai napon újabb nagy kínai vállalatokkal tárgyaltunk, olyanokkal, amelyek még nincsenek nagy jelenléttel a magyar piacon.
Szijjártó Péter elmondta, kínai kollégájával új Kína és Magyarország közti repülőjáratokról is tárgyaltak, és megerősítették elkötelezettségüket, hogy a magyar és kínai vállalatok akár más országok vállalataival közösen lépjenek a nemzetközi energiapiacra.
Mi magyarok a globális együttműködésben vagyunk érdekeltek, mi egyszerre működünk együtt a tőlünk keletre és a tőlünk nyugatra eső világrészekkel is.
A külügyminiszter álláspontja szerint Magyarország érdeke az, hogy Kína és az Európai Unió együttműködése új dimenzióba kerüljön. Azt mondta, helytelen az a brüsszeli hozzáállás, amely szerint Kína rendszer szintű riválisa lenne az Európai Uniónak. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország emellett a jó kínai-amerikai kapcsolatokban is érdekelt.
Számunkra az Európán kívüli két legfontosabb beruházási, kereskedelmi és gazdasági partner az Egyesült Államok és Kína. Így mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Kína és az Egyesült Államok is jól kijöjjenek egymással.
A tárcavezető leszögezte. Magyarország egy olyan ország, amely nem a világ blokkosodásában, hanem egy globális együttműködésben érdekelt. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Kína nem rendez minden évben katonai parádét, a titkos fejlesztéseiket nem mutatják meg, azt teszik ki, amiről nagyon szeretnék, hogy a külvilág is tudjon. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A riporter Exterde Tibor.
A győzelemnapi ünnepségen az, hogy milyen fegyvereket mutatnak be, ennek van jelentősége? Tehát amikor mindent bemutatnak, megmutatjuk, hogy mekkorák vagyunk, vagy nem mindent mutatnak be, hogy azt mondják, hogy hát van itt még, csak azt ti nem láthatjátok.
Na most erre elég kevés precedens van, hogy erre válaszolni lehessenek, mert a kínaiak nem rendeznek minden évben ilyen fegyveres felvonulást vagy parádét.
Azok az oroszok.
Azok az oroszok, igen. Kínában ennek olyan óriási hagyománya nincsen. Tehát 10 évvel ezelőtt a világháború lezárásának 70. évfordulóján volt egyszer, meg néha ilyen nagyon kerek évfordulókon szoktak. Hát feltételezem, hogy a titkos fejlesztéseiket azért nem teszik ki a kirakatba, azt teszik ki, amiről nagyon szeretnék, hogy a külvilág is tudja, hogy van nekik.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozója is volt. Mire való ez a szervezet? Micsoda egyáltalán?
Tulajdonképpen erről szólt a csúcs találkozó, hogy ezt így eldöntsék, és az elmúlt 25 csúcs találkozó is ilyesmiről szólt, mert hogy folyamatosan változik a szervezetnek a szerepe, a funkciója, önképe. Ez eredetileg egy ilyen nagyon szűk biztonsági fókuszú szerveződésként jött létre, ez lényegében Kínát, Oroszországot, meg a köztük lévő néhány ilyen sztánt tömörítette, és itt azt beszélték meg, hogy nem tudom, milyen módon ellenőrizzék a terrorista gyanús elemeket a határon, meg hogyan tudnak egyéb módon a szeparatisták, meg extrémisták, meg egyebek ellen föllépni. Aztán szépen lassan tágult ez a szervezet, földrajzilag is, tehát felvették ugye Indiát, Pakisztánt, legutóbb Iránt, Beloruszt, meg tartalmában is változott a szervezet. Már tulajdonképpen mindenről beszéltek, és a Xi Jinping a nyitó beszédében bejelentette, hogy 50 területen zajlik együttműködés a szervezeten belül, itt ment a mesterséges intelligenciától kezdve, mezőgazdasági kooperációig, mindenféle. Nem is ezek a szektorális együttműködések fontosak, hanem elkezdett egyfajta ilyen globális kitekintésű szervezetként, így az új világrend, vagy a multipoláris világrend kiépítésében ambíciókkal rendelkező szervezetként funkcionálni.
De az most akkor eldőlt, hogy a globális dél ebbe a szervezetbe tömörül és küzd az amerikai hegemónia ellen, tehát mostantól kezdve ő egy pólus?
Nem, igény az volna rá. Itt azért a kínaiak arra használták ki azt az alkalmat, hogy ők voltak a házigazdák, ők a soros elnökök, és természetesen ők a kínai napirendet, illetve a kínai narratívát nyomták, de nem lesz ettől még a Shanghai Együttműködési Szervezet egy önálló pólus, nem lesz belőle egy keleti NATO. Ez, mondom, egyfajta ilyen kommunikációs platform, amin a közös ügyekbe együtt tudnak működni, de hasonló ehhez belül a BRICS is, a BRICS sem egy önálló pólus, hanem különböző érdekekkel, különböző preferenciákkal rendelkező kisebb meg nagyobb hatalmaknak egy ilyen tömörülése, amelyeknek a csúcs találkozói ugye alkalmat adnak arra, hogy a vezetők egyeztessenek.
Salád Gergelyt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. Az orosz elnök Moszkvában tárgyalna ukrán kollégájával, ám ezt Volodymyr Zelenszkij nem fogadja el. Az orosz-ukrán háború legfrissebb világpolitikai aspektusairól Várkonyi Gyula kérdezte Benderzsevszkij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét.
Ha jellemezni kellene ezeket a diplomáciai folyamatokat, akkor azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államok próbálja lezárni a háborút. Ukrajna érdekelt a lezárásban, de nem mindegy, hogy hogyan. Oroszország pedig időt húz, mert abban bízik, hogy a harctéren tud eredményeket szerezni, és ez tökéletesen tükröződik azokban a nyilatkozatokban, amelyeket az elmúlt időszakban látjuk, halljuk. Lassan 3 héttel ezelőtt volt egy remény, amikor ugye Washingtonba utazott Zelenszkij és az európai vezetők, volt egy remény, hogy a következő állomás az vagy egy kétoldalú találkozó, vagy egy háromoldalú találkozó lesz Putyin-Zelenszkij, esetleg Trump között. Ugye a Trump akkor egy 2 hetes határidőt is kiszabott, az már lejárt, de hát az oroszok azóta nem tűntek nyitottnak a tárgyalásokra, azért sem, mert a nyilatkozatokban olyan kérdésekre mentek vissza, amelyeket úgy tűnt, hogy korábban már lezártnak tekintik, például a Zelenszkij legitimitásának a kérdése. Putyin május óta nem beszélt Zelenszkij legitimitásáról. Lavrov, Szergej Lavrov, az orosz külügyminiszter az elmúlt hetekben megint előhozta, hogy hát, hogy nem is legitim vezető. Vagy biztonsági garanciáknak a kérdése. Úgy tűnt, hogy mintha az alaszkai találkozón ez egyfajta áttörés lett volna a kapcsolatokban, Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciáknak a kérdése, de az oroszok abból visszavettek, és megint csak Lavrov, ő azt mondta, hogy Oroszország semmilyen NATO tagországok által nyújtott biztonsági garanciákban nem érdekelt, és nem fogadja el. Pekingben Putyin pedig ugyancsak előhozta ezt a témát, és azt mondta, hogy igen, minden országnak joga van a saját biztonságához, de nem Oroszország rovására, bármit is értsen ez alatt, hiszen ugye Kijev elsősorban Moszkvától fél, hogy az oroszok tovább mennek majd egyszerű jövőben, ha vége lesz a háborúnak. Szóval itt az egyértelmű stratégia Oroszország részéről az időhúzás, és az a bejelentés, hogy hát jöjjön Zelenszkij Moszkvába, az tökéletesen beleillik ebbe, hiszen Vladimir Putyin biztos lehet benne, hogy Zelenszkij nem fog Moszkvába menni. Ez olyan, mintha Ukrajna felajánlaná, hogy akkor Putyin jöjjön Kijevbe. El lehet képzelni ezt a szituációt. Mennyi a valószínűsége, hogy az orosz elnök Kijevbe látogat? Most ugyanez így nyilván igaz fordítva is, miközben az orosz hadsereg hát nem csak szárazföldön és a keleti fronton pusztítja az ukrán erőket és városokat, de hogyha minden nap bombázza rakétákkal és drónokkal Ukrajnát, ezek után Zelenszkijnek ellátogatni Moszkvába olyan, mintha valamiféle kapitulációt fogadná Oroszországgal szemben, ez jelen esetben ez egy lehetetlen kategória, nyilván ezt pontosan tudják az oroszok is.
Hamarosan kezdődik az esős évszak, ami ugye gyakorlatilag a szárazföldi hadműveleteket szinte lehetetlenné teszi. Most Oroszország akkor újabb időt akar nyerni, vagy megpróbálja rakétatámadásokkal ezt ellensúlyozni, miközben el kell szenvednie a saját infrastruktúrájátért ukrán támadásokat is.
Hát igen, van még egy néhány hetes időablak az orosz támadás számára. Az esős időszak valamikor szeptember végével, október első felével fog beköszönteni, és minden bizony az oroszok majd akkor fogják levonni a következtetéseket, hogy ez a nyári offenzíva milyen sikerekkel járt. Egyébként voltak kiugró orosz lokális jellegű taktikai szintű sikerek, de a legnagyobb célokat, vagy hát ilyen köztes célokat, azokat nem érték el. Tehát mondjuk Kupánszk elfoglalása, vagy Pokrovsznak az elfoglalása, itt ugye ilyen kisebb méretű ukrán városokról van szó, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Oroszország az egész Donbasszi megyét elfoglalja, hogy a Pokrovsznak az elfoglalása nagyjából másfél éve terítéken van, azóta beszélnek az orosz katonai bloggerek és különböző katonai döntéshozók a város elfoglalására, az még azóta nem sikerült. Szóval, hogyha pusztán az orosz hadsereg előrehaladását és lokális szintű sikereit nézzük, akkor voltak orosz sikerek, de a nyári kampány során kitűzött célokat nem érte el az orosz nyári offenzíva. Nyilván a következő hetekben fogják levonni a következtetéseket, és azt mérlegelik, hogy érdemes-e nagyobb kompromisszumot adni esetleg Ukrajnának, vagy úgy ítélik meg, hogy akkor katonai módon harcolnak tovább.
A másik oldalról ez hogy néz ki? Most vegyük egy pillanatra egy kalap alá Ukrajnát és az Egyesült Államokat. Ugye Ukrajna támadja az orosz energiainfrastruktúrát, ezzel tud-e akkora kárt okozni, hogy ez visszavesse az orosz támadást? Egyfelől másfelől mi másban bízhatnak az ukránok? Várott-e, hogy valóban ugye szóba került, hogy komoly amerikai fegyver arzenált kaphatnak, ha nem is amerikai finanszírozással?
Itt a remény az valószínűleg leginkább arra épp, hogy hogyan tudják stabilizálni a frontot úgy, hogy egyfajta ilyen stalemate, egy ilyen se oda, se ide helyzet alakuljon ki, tehát az ukrán védelmen megakadjon az orosz támadás, és az oroszok lassú, de hát folytatódó előretörése az teljes mértékben megálljon. Tehát ez talán a legoptimálisabb helyzet jelenleg Ukrajna számára, hogy úgy megállítani és befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat, hogy Oroszország további területeket ne tudjon szerezni, és ha az oroszok is belátják, hogy itt kialakult egy ilyen helyzet, akkor ők is érdekeltek lesznek a háború lezárásában. Ehhez az orosz gazdaságnak a rombolása, vagy az orosz kritikus infrastruktúrának a rombolása, az nyilván egy eszköz. Tehát ha az oroszokat, hát elsősorban Vlagyimir Putyint, az orosz vezetést több irányból éri az a kényszer, hogy hát a gazdaság is rossz helyzetben van, de egyébként a hadsereg sem tud előre haladni, akkor nyilván ez a fajta kompromisszumkészség, a megegyezésre való hajlam, az jobb lesz, magasabb lesz. Ha külön-külön vesszük az ukrán mondjuk stratégiának, vagy az ukrán támadásoknak az egyes elemeit, akkor azt mondhatjuk, hogy egyik sem fog elvezetni Oroszország mondjuk gazdasági összeomlásához, tehát mondjuk a szankciók, vagy az orosz ellátási láncoknak a pusztítása, vagy ugye újabban a kőolajfeldolgozóknak az elpusztítása. Ezek külön-külön véve nem ezek fogják okozni az orosz gazdaságnak az összeomlását, nem emiatt fognak az orosz emberek kivonulni az utcára, mert nem tudom, a benzinára hirtelen megugrik a 30%-ot, vagy mert nem minden benzinkúton találnak üzemanyagot, de nyilván egybevéve viszont már érezhető károkat okoznak az orosz gazdaságnak, és ez egy érzékeny téma az orosz vezetés számára is, hogy bizonyos orosz régiókban mondjuk elégetnek az emberek, vagy ugye Alexander Graf, az orosz központi banknak a korábbi vezetője, most arról beszélt, hogy hát technikai recesszióba fordult az orosz gazdaság. Szóval ez mind a nyomásgyakorlásnak az eszköze, nem szabad ezekre az ukrán támadásokra úgy tekinteni, hogy valamiféle csodafegyver. Ha az ukránok ezt kitartóan és kellően sokáig csinálják, akkor az orosz gazdaság össze fog omlani. Nem fog összeomlani, nem lesz országos ellátási zavar Oroszországon. Megvannak még az eszközök, tehát tudnak például üzemanyagot szerezni Belarusba, és nyilván a belarusz olajfeldolgozó kapacitásokat nem fogják az ukránok megtámadni. Szóval vannak itt még lehetséges megoldások Oroszország részéről, de károkat okoznak. És érzékelhető károkat okoznak az orosz gazdaságnak, és mindez egybevéve, és ahogy említettem, szükséges hozzá az is, hogy a fronton az ukrán haderő jó teljesítsen, és az orosz viszont kevésbé, tehát hogy megállítsa az oroszokat a frontvonal mentén, akkor együttesen ez lehet, hogy elvezet ahhoz, hogy az oroszok magasabb kompromisszumkészséget mutatnak, és annál inkább hajlanak a háború lezárására.
Benderzsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
26 ország vállalta, hogy a békekötés után szárazföldön, tengeren és levegőben is részt vesz Ukrajna biztonságának garantálásában, jelentette be a francia elnök az úgynevezett tetrekészek koalíciójának párizsi találkozóján. Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők program vezetője azt mondta, a jelentősebb európai haderők le vannak kötve, ezért nem képesek garantálni Ukrajna biztonságát. Szabó Gergő interjúja.
Szükség az lenne rá, hogy Ukrajnát garantálják. Az a kérdés, hogy ez lehetséges-e, hogy ez kivitelezhető-e, hiszen egyrészt Oroszország határozottan ellenzi NATO erők megjelenését Ukrajnába bármilyen formában, másrészt meg nehéz ezt kivitelezni az európai haderők jelen állapotában. Ha azt nézzük meg, hogy mit tud adni Franciaország vagy az Egyesült Királyság, akkor ez nem túl sok. Már csak azért sem, mert például az Egyesült Királyságnak komoly erői vannak a Baltikumban, Észtországban. Van egy misszió, a NATO Enhanced Forward Presence, ennek keretében ugye, hogy megerősítsék a Baltikum védelmét, illetve Lengyelországban is. Emellett kéne még akkor erőt kiállítani Ukrajnára. Tehát a briteknek ez komoly nehézséget jelentene, valószínűleg akkor csökkenteni kéne a Baltikumban a jelenlétüket. Franciaországnak nem csak, hogy elkötelezettségei vannak, ugye Franciaország azért globális hatalom abban az értelemben, hogy kolóniái, gyarmatai vannak a világ számos részében, hanem a saját utcáin is kellnek a katonái, elég komoly zavargások törnek ki időről időre, tehát Franciaország is le van kötve. Ha többi nagy európai országot nézzük, nagy jelentős hadsereggel rendelkező európai országot, ott van Lengyelország. Lengyelország bejelentette, hogy csapatokat nem küld Ukrajnába. Másik jelentős európai ország, jelentős haderővel, Olaszország bejelentette, hogy csapatokat nem küld Ukrajnába. Tehát ha megnézzük, hogy ebből a 26 országból hány venne részt magában Ukrajnában, Ukrajna megerősítésében, akkor egy jóval kisebb számot kapunk. Tehát két nagy probléma van, az egyik az, hogy Oroszország hogy áll ehhez, a másik az, hogy az európaiak mire képesek. Az USA kizárta amerikai csapatok jelenlétét Ukrajnában, itt kizárólag támogató missziót indíthatna Romániából, légtérvédelem, légierő, hírszerzés tekintetében.
Ugyanakkor Emmanuel Macron azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök és az Egyesült Államok egyértelműen kifejezte támogatását és szándékát abban, hogy részt vegyen Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában. Mit jelenthet ez a gyakorlatban?
Ez elsősorban azt jelenti, hogy az Egyesült Államok valamilyen szinten a tekintélyét oda teszi, de igazából kockáztatni nem akar. Itt a szavak sok mindent elbírnak, meg még a papír is sok mindent elbír, de amikor a tettekre kerülne sor, az Egyesült Államok sem, és ahogy említettem, más országok sem kívánnak ott lenni Ukrajnában. Tehát a nullánál nyilván ez több, amit az USA adna, de az, amit az ukránok elvárnak, és ami valódi garanciát jelentene, több tízezer amerikai katona Ukrajnában, az nem fog megvalósulni.
Lehet, hogy ez is csak egy ilyen kommunikációs fogás, hogy tényleg valahogy a háborúzó feleket, főleg Oroszországot valahogy a békekötés felé lökjék?
Én azt gondolom, hogy kommunikációs és tárgyalási szerepe is lehet, tehát nem teljesen fölösleges ez a macroni bejelentés, hiszen akkor majd van miből visszalépni. Ugye a tárgyalás folyamán mind a két fél próbálja a maximumot elérni, de kompromisszumokat kell kötni, tehát lehet, hogy Oroszország más területen tesz engedményt, a nyugatiak meg azt fogják mondani, hogy akkor mégse telepítünk erőket Ukrajnába. Én nem gondolom azt, ha még sor is kerülne a telepítésre, hogy ez jelentős garanciákat jelentene Ukrajnának, hiszen itt maximum 30 ezer főről van szó, ami az 1200 kilométeres frontvonalon, ami vélhetően így vagy úgy a végső vonal lesz, azt nem tudjuk, hogy hol lesz az orosz előretörés vége, de mindenképpen egy nagyon hosszú frontról beszélünk, ez elveszik. De valószínűleg 30 ezer főt se tudnak kiállítani az európai országok, különösen úgy, ahogy említettem, olyan nagy hadsereggel rendelkező országok, mint Lengyelország és Olaszország határozottan kijelentették, hogy nem fognak erőket telepíteni.
Lehet, hogy azért is történt ez a bejelentés, vagy ezeknek az érintett államoknak a megállapodása, mert úgy látják, hogy az elmúlt időszakban, években a szankciós politika, vagy az egyéb tárgyalások nem vezettek eredményre Oroszországgal szemben?
Azt nem mondanám, hogy nem vezettek eredményre a szankciók, hiszen az orosz gazdaság nyomás alatt van, de ez nem akkora nyomás, hogy Oroszországot megállásra kényszerítse. Persze, tehát ez egy nyomásgyakorló eszköz, de nem ez fogja Oroszországot meghátrálásra kényszeríteni, nem ez lesz a főpont. A főpont az, hogy meg tudnak-e egyezni Oroszországgal az ukránok a területi kérdésekben, lehet-e valami áthidaló megoldás, hogy Ukrajna ne ismerje el a területi veszteséget, de Oroszország mégis ugye a területek birtokán belül maradjon, amit eddig elfoglalt, és Oroszország szerepéről a világban, a szankciókról, tehát nagyon sok minden van, ez egy pici elem, ez az erőtelepítési terv, aminek mondom, tehát én nagy realitását nem látom, de a tárgyalások során akár lehet egy fontos pont is, amiből esetleg vissza tud lépni Ukrajna és a nyugat-európai államok szövetsége.
Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők program vezetőjét hallották. A nyári szünet után hétfőtől ismét plenáris üléssel folytatja munkáját az Európai Parlament. A csütörtökig tartó nyitóhét legfontosabb eseményeiről, vitáiról és várható döntéseiről Várkonyi Gyula készített összefoglalót.
Zsúfolt hét elé néz az Európai Parlament, amely hétfőtől csütörtökig tartja első őszi plenáris ülését. Hétfőn az uniós beszerzések rendjének módosításáról vitáznak majd a képviselők, a faj súlyosabb, főként külpolitikai témák azonban először kedden kerülnek napirendre. Ezek közül is kiemelkedik Ukrajna és Gáza ügye. Ukrajna kapcsán a Kijevnek szánt biztonsági garanciákról lesz szó, ám ennek a vitának a végén nem lesz közös uniós állásfoglalás. Ugyanakkor az EP 2023-as és 24-es jelentéseiről szavaznak majd a képviselők, de ezen döntéseknek csak politikai jelentősége van, jogi kötelezettségeket nem ró a tagállamokra. Gáza kapcsán az éhezés, illetve a túszok szabadon bocsájtása lesz terítéken. Ebben a témában most először készül majd állásfoglalás, amelyről a keddi vitát követően csütörtökön szavaznak majd. Ugyancsak kedden szólal fel az Európai Parlamentben Maia Sandu moldovai elnök. A látogatásnak az ad hangsúlyt, hogy a Románia és Ukrajna között fekvő országban szeptember végén parlamenti választások lesznek, az EU-t pedig aggasztja az esetleges orosz beavatkozás veszélye. Moldova 3 éve kapta meg az EU tagjelölti státuszát. Európa egyik legszegényebb országa, korábban a Szovjetunió egyik tagállama volt. A 90-es évek elején történt kiválása után azonban az ország ketté szakadt. A Dnyeszteren túli terület kinyilvánította függetlenségét, amelyet azonban egyetlen ország sem ismert el, de a jelentős számú orosz kisebbség miatt sokan aggódnak Moszkva befolyásolási kísérletei miatt. Szerdán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke tartja meg szokásos évértékelő beszédét, amelyre a frakciók majd a képviselők is reagálnak majd. Ugyancsak szerdán kerül sor az EU és az Egyesült Államok júliusban megszületett kereskedelmi és vám megállapodásának felülvizsgálatára, de a 2027 utáni közös agrárpolitika, illetve az uniós agrárium jövőjéről szóló jelentésről is döntenek majd a képviselők. A sok egyéb téma közül említést érdemel még, hogy ezúttal Szlovákia kapcsán kezdődik egy jogállamisági vita, amelynek alapját Robert Fico miniszterelnök moszkvai és pekingi látogatásai adják. Az Európai Parlament szavaz majd a textil- és élelmiszeripari hulladék irányelvekről, az autóipar fenntarthatóságáról és a kohéziós politika felülvizsgálatáról is. Vita lesz az erdőtüzekről is, hiszen az elmúlt nyáron 16-szor kellett aktiválni az EU polgári védelmi mechanizmusát a természeti katasztrófák miatt. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Az Angela Merkel nevével összekapcsolt migrációs politika kudarcot vallott, és a német politikai elitnek ma már nincs olyan része, amely ne tartaná hibának a korábbi német kancellár elhíresült mondatát. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programigazgatója, korábbi berlini magyar nagykövet. A riporter Exterde Tibor.
Nem lehet elégszer emlékeztetni arra, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, a külker meg szolgáltatás forgalmunk nagyjából 20%-a ment oda, tavaly megjött onnan, tavaly plusz a világ harmadik legnagyobb gazdasága, azaz egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik ott nekünk sem, ami ott rossz, azt mi a bőrünkön fogjuk érezni. Most éppen egy 10 éves évfordulót ünnepelnek, 10 évvel ezelőtt mondta Angela Merkel, hogy meg tudjuk csinálni, vagyis egy egészen nyílt befogadó felhívást tett a Németország irányába tartó menekültek felé. Kiderült 10 év távlatából, hogy mi lehetett a terv?
Valóban ez az ikonikus mondat, ez 10 évvel ezelőtt hangzott el, wir schaffen das,
vagyis,
hogy megcsináljuk, megoldjuk, amiben az abból eredő optimizmus volt, amit hát Németország akkor bátran mondhatott, hiszen ha végig tekintünk az elmúlt 100 év német történelmén, vagy akár csak azon, ami 1945 óta történt, akkor azért el lehet mondani, hogy hagyományosan nem véletlenül az az önképe ennek az országnak, hogy nagyon sok mindent meg tud oldani. Ugye a német egység az is végül is egy nagyon sikeres stratégia eredménye volt, ami igazából a párt határok átívelően volt sikeres. Az, hogy 1989-90-ben létrejött ez a nagy ország, ez azt mutatja, hogy van egy olyan stratégiai elszánás, vagy volt egy olyan stratégiai gondolkodás, ami ezt az optimizmust megalapozta. Na most azóta persze kiderült, hogy igazából szomorú, hogy ez az egy mondat maradt fönt igazán Angela Merkel 16 éves kormányzásából. Ebben van jó adag igazságtalanság is, de egy valami kétségtelen, hogy az a fajta migrációs politika, ami az ő nevével lett összekötve, nem utolsó sorban, emiatt az egy mondat miatt, az voltaképpen kudarcot vallott, ehhez kétség nem fér, És az is biztos, hogy a német politikai elitnek már nincs olyan része, amelyik ne tartotta volna hibának ezt a bizonyos mondatot. És pedig nem is csak azért, mert ez az optimizmus sugárzott belőle, hanem azért, mert egy olyan üzenetet küldött világszerte mindazoknak, akik ezért vagy azért el akarják hagyni korábbi élőhelyüket, ami arra biztatta őket, hogy hát bizony ez a Németország nekünk mindent meg fog adni.
Várnak minket?
Várnak minket, pontosan, tehát a közös selfie az éppen megérkezett atyafival, az ezt az üzenetet sugározta, és hát én magam is emlékszem, hiszen én 10 évvel ezelőtt, augusztus végén, szeptember elején ott voltam a magyar-szerb határon, magam is találkoztam, máig őrzök a telefonomban erről szóló képeket, amikor jöttek, és az volt a papírjukra írva, hogy Angéla, Angéla.
Prüle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programigazgatóját, korábbi berlini magyar nagykövetet hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.